Jeremiás könyve 23., 24. és 25. fejezet. A 23. fejezetben Isten olyan pásztorok ellen emeli fel a hangját, akik veszni hagyják és szétszélesztik a legelő nyáját. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőm nyáját, így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr Izrael Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztatok rá. De én számon kérem tőletek gazdtetteiteket, így szól az Úr. Azokról a gonosz pásztorokról van itt szó, akik nem táplálták Isten nyáját, hanem még a hetedik bőrt is lehúzták róla. Az igazi pásztor arra törekszik, hogy táplálja a nyájat, de a bérenc csak megkopasztja azt. Ha olyan evangelisták írnak nektek, akiknek minden levele vagy közvetett vagy közvetlen formában anyagi támogatást kér tőletek, tudnotok kell, hogy nem azért írnak nektek, mert annyira szeretnek benneteket, és annyira fontosak vagytok nekik. Még akkor sem, ha ők ezt bizonygatják. Gondoltam rád ezen a héten. Isten a szívemre helyezett téged. Jól vagy, kedves testvérem az Úrban? Ha bármi baj van, kérlek, írd meg nekem, hogy imádkozhassak érted. Böjtölni és imádkozni fogok érted, és felemelem kérésedet az Úrhoz. Kérlek, mindenképpen juttasd el hozzám ima kérésedet, és hálás lennék, ha egyben azt is jeleznéd, hogy mennyivel tudnád támogatni a szolgálatomat. Az egész szószaporítást pusztán egyetlen cél vezérli, hogy megszerezzék a pénzedet. Őket nem Isten nyája érdekli, olvasd csak el a levelüket. Nincs abban semmi, ami táplálná a lelkedet. Csak arra megy ki a játék, hogy jól megkopasszanak, hogy megkopasszák Isten nyáját. De az igazi pásztor nem ilyen. Isten pedig felemeli a hangját az ilyen hamis pásztorok ellen, akik nem táplálják a nyáját, sőt, inkább szétszórják és veszni hagyják. Nem szívesen lennék a helyükben, mert Isten előtt felelniük kell tetteikért. Majd Isten így folytatja. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket, így szól az Úr. Isten megígéri, hogy eljön a nap, amikor visszatereli őket a legelőjükre. Most ugyan még szét vannak szóródva, de egy napon összegyűjti őket. Olyan pásztorokat ad nekik, akik jól táplálják a nyájat, ők pedig szaporodni és sokasodni fognak. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni. Az Úr, ami igazságunk. Vajon ki az, akit az ige Dávid igaz sarjaként emleget? Ki az, aki eljön majd, hogy bölcsen uralkodjon, hogy jogosan és igazságosan járjon el az országban? Nem más, mint Jehová Sua, akit akkor majd Jehová Szitkenúnak neveznek, vagyis az Úr a mi igazságunknak. Ez az ige szakasz egyébként komoly fejtörést okoz a Jehova tanúinak, mert a szövegkörnyezet alapján az ember kénytelen beismerni, hogy csak Jézus Krisztusról lehet szó. De akkor hogyan mondhatja róla az ige, hogy Jehová Szitkenúnak fogják nevezni, vagyis így, az Úr a mi igazságunk. A Jehova tanúi ugyanis ezt a nevet kizárólag az Atyára alkalmazzák. Erre a kérdésre egyelőre még nem sikerült magyarázatot találjanak. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekben szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Itt arról a jövőbeli időszakról van szó, amikor Jézus visszatér, és kiküldi angyalait a föld négy sarkába, hogy összegyűjtsék Isten választottait, a zsidókat, azokból a térségekből, ahová szétszóródtak. Isten visszahozza majd őket azon a napon, és üdvözülni fog az egész Izrael, mert eljön Sionból a megmentő, aki a gyermekek szívét visszafordítja az apjukhoz. Eljön tehát az a dicső nap, amikor Isten megmenti Izraelt, amikor Jézus visszatér, aki Dávid igaz sarja, hogy létrehozza Isten országát a földön, és beteljesítse Isten népének tett ígéretét. Jeremiás így folytatja. A prófétákról. Összetört a szívem, reszkett minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg és mint a bortól elázott ember, ha az Úrra és szent igéjére gondolok. Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt hervadozik az ország, szárazak a puszta legelői. Rosszra igyekeznek, hatalmukkal visszaélnek. Proféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat, így szól az Úr. Ezért síkossá válik útjuk, a homályban elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk, büntetésük esztendeit, így szól az Úr. Isten azokról a prófétákról és papokról beszél, akik meggyalázták tulajdon szolgálatukat és Istent, és most éppen csúszós úton a homályban botorkálnak. És ez mindenképpen rosszat jelent. Nem látják, hogy merre tartanak, miközben a jégen botladoznak, és el is esnek előbb vagy utóbb. Szamária prófétáinál botrányos dolgot látok. A Baál nevében prófétálnak, és félrevezetik népemet, Izraelt. Jeruzsálem prófétáinál borzasztó dolgokat látok. Házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Szodoma, lakói pedig, mint Gomora. Már nem lehet őket megmenteni. Így szólt át a seregek ura a proféták ellen. Ürömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert Jeruzsálem prófétái terjesztik az elvetemültséget az egész országban. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok a nektek prófétáló proféták beszédére. Bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét. Békességetek lesz. És ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek. Nem jön rátok veszedelem. A proféták hazugságokat hirdettek. Nem számít, hogy hogyan éltek, úgyis minden rendben lesz. Isten úgyis elfogad. Istent nem érdekli, hogy test szerint élsz és fittyet hánysz törvényére. Ugyan már mit számít ez? Békesség nektek, nem vár rátok ítélet. És hány olyan gyülekezet működik napjainkban is, ahol nem hirdetik az igét kellően. Az emberek pedig egy hamis biztonságérzetben élnek. Nem számít, ha saját fejük után mennek, és saját testies vágyaiknak engedelmeskedve élik az életüket. Eljárnak a gyülekezetbe, és minden alkalommal azzal az érzéssel térnek haza, hogy minden a legnagyobb rendben van, mert az ige hirdetés sohasem mutat rá bűnösségükre, mert a gyülekezetben nem hirdetik az Isten előtti megigazulást és a szentséget. Ebben az a szomorú, hogy így az embereket meghagyják bűnükben, sőt, egy hamis biztonságérzetbe ringatják. Sok pásztor mondanám azt neked, hogy a pokol nem is létezik. A pokol az, amit esetenként itt a földön tapasztalunk, és nem vár ránk jövőbeli ítélet. Sőt, mi több, egyes pásztorok egyenesen kigúnyolják a pokol elképzelését. Békesség! Ugyan de, hogy vár rád ítélet mindazért, amit tettél. Semmi rossz nem vár rád. Mert ki volt olyan közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét? Ki figyelt igéjére, és ki hallgatta engedelmesen? Ezek az emberek az Úr nevében hirdettek dolgokat, Isten azonban rámutat, hogy sohasem fordultak még Istenhez, így fogalmuk sem lehet arról, hogy mit tervez Isten. Mégis az ő nevében beszélnek, pedig nem tudják, mit beszélnek. Íme az Úr forgó szele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje felett. Nem szűnik meg az Úr haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékát. Az utolsó időben fogjátok fel ennek értelmét. Akkor majd megértitek. Utólag mindig tisztábban lát az ember. Amikor visszanéztek, megértitek, hogy a hamis proféták megtévesztettek benneteket. Megértitek majd, hogy hazudtak, amikor azt állították, hogy az Úr nevében beszélnek, ti pedig bedőltetek nekik, mondja Isten. Majd hozzáteszi. Eljön majd a nap, miután kiöntöttem rátok ítéletemet, amikor visszanéztek és rádöbbentek, hogy ezek az emberek mindvégig hazudtak nektek. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna a népemnek, megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Nem csak a közelben vagyok, így szól az Úr, hanem Isten vagyok a távolban is. Nem vagyok valahol a távolban, ahol már nem tudtok elérni, sőt, ahonnan már én sem látom, hogy mi történik, mondja Isten. Az Úr nem a világegyetem egyik távoli sarkában lakik. Pál a következőket mondta Athénban az ottani epikuroszi filozófusoknak. Az ismeretlen Istenről szeretnék nektek beszélni, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És ez az Isten a teljes világegyetemet betölti. Nem rejtőzhetünk el előle. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom, így szól az Úr. Isten előtt nincsenek rejtett titkos bűnök, Isten minden tettünket látja. Ha azt hiszed, hogy elrejtőzhetsz Isten elől, vagy eltakarhatod előle tetteidet, önmagadat csapod be. Nem én töltöm ebbe az eget és a földet, így szól az Úr. Hallottam, hogy mit mondanak a próféták, akik hazug módon így prófétálnak a nevemben. Álmot láttam, álmot láttam. Meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? Úgy gondolják, hogy el tudják felettetni népemmel az én nevemet álmaikkal, amelyeket elbeszélnek egymásnak, ahogyan őseik is elfelejtették nevemet a Baál kedvéért. Ezek az emberek tehát hangzatos álmaikat hirdették, és elfordították a népet Istentől. Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt, de aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Mi köze a szalmának a tiszta búzához, így szól az Úr. Bizonyos veszély rejlik abban, ha mindig azt várjuk, hogy Isten szellemi megtapasztalásokon keresztül szóljon hozzánk. Megtörténhet, hogy valaki prófétának nevezi magát, te elmész hozzá, ő a fejedre teszi a kezét, és elkezd prófétálni neked, miközben olyan dolgokat is kimond rólad és a múltadból, amit egyedül csak te tudsz, senki más. Benned pedig egyre erősödik a meggyőződés, hogy ez a férfi aztán tényleg tudja, mit beszél. Néhány évvel ezelőtt a mi környékünkön is élt egy hölgy, aki pontosan ezt tette. Rejtélyes képessége volt arra, hogy az embernek prófétáljon, és a proféciájában rámutatott múltbéli titkaira is. Csak úgy özönlöttek hozzá az emberek. Sokan ismerték, hiszen a megye egyik legnagyobb karizmatikus gyülekezete egy ideig vasárnapi iskolás tanítóként foglalkoztatta. Ismertem akkor tájt egy fiatal embert, egy fiatal lelkészt, akiben bámulatos lehetőségek rejlettek. Többször is dolgoztunk már együtt néhány nyári táborban, sok időt töltöttünk együtt imádságban és az igében. Ez a fiatalember nagyon kereste Istent. Egyszer ő is találkozott az említett hölgyel, és őt is lenyűgözték a hölgy képességei, így időpontot kért tőle, és egy napon maga is elment hozzá. A hölgy prófétálni kezdett, és mindenféle dolgot előhozott a múltjából, például megemlítette az istenfélő édesanyját, később pedig konkrét jövőbeli utasításokat is prófétált. A hölgy arra bátorította ezt a fiatalembert, hogy szeánszokon kezdjen el kapcsolatba lépni elhunyt édesanyjával. Vagyis egyre jobban belevitte őt a spiritizmusba. Így ez a fiatalember, akiben annyi csodás lehetőség rejlett, és akit Isten annyira erőteljesen használt a fiatalok életében, mára teljesen kilépett a szolgálatból. Vakvágányra terelődött az élete. Nem hallgatott Isten igéjére, ez a hölgy teljesen elvarázsolta őt titokzatos képességével, csak hogy ez a képesség nem Istentől származott. Veszélyes dolog a természet fölötti jelenségektől várni az útmutatást Isten igéje helyett. Ha például odajön hozzám valaki, és azt mondja, hogy volt egy álma, amit szeretne elmesélni, majd megkér, hogy mondjam meg neki, mit jelent ez az álom, azt kell válaszoljam rá, hogy nem tudom. Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Mi köze a szalmának a tiszta búzához? Így szól az Úr. Mégis akadnak olyanok, akik angyali kinyilatkozásokról beszélnek, Angyalokról, akik odaülnek az ágyuk szélére és utasítják őket. És az emberek olyan izgatottá válnak. Ó, hallottad, mi történt? Na hát, az a proféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Mi köze a szalmának a tiszta búzához? Így szól az Úr. A mi kezünkben ott van Isten igéje. Semmit sem szabad hozzátenni vagy elvenni belőle. Ez a tiszta búza. Ez hoz majd lelki növekedést. Ettől leszel majd erős az Úrban. Ez fogja majd megerősíteni benned a belső embert. Te fejvesztve keresed a szellemi megtapasztalásokat, de ez mindig veszélyes, mert könnyen félrevezethetnek bennünket. Isten igéje azonban megtart a helyes úton. Szellemi megtapasztalásokon nem lehet felnőni. De ne értsetek félre, egyáltalán nem vagyok ellene a Szentlélek ajándékainak és a Szentlélek munkájának. A lélek munkájának igaz megnyilvánulásai csodálatosak. Én is vágyom rájuk. De mindent Isten igéjének szűrőjén keresztül kell megítéljünk. Nem engedhetjük, hogy a megtapasztalásaink képezzék a tanításaink alapjait. Megtapasztalásokra nem építhetünk tanokat. Tanokat csak Isten sziklaszilárd igéjére építhetünk, nem pedig természetfeletti jelenségekre. Régebben Amerikán is végig söpört a kiben van démon jelenség. Egyes közösségek pedig országszerte összegyűltek, hogy egymásból kiűzzék a letargia vagy éppen a falánkság démonát. És olyan szomorú ez. Az emberek megtapasztalásokat követnek, nem pedig Isten igéjét. Elolvastam pár idevágó könyvet, és az egyik lelkipásztor, aki komoly résztvevője volt ennek a szabadító szolgálatnak, a démonokról is hirdetett bizonyos tanokat. Könyvében például kifejtette, hogy nekünk hatalmunk van arra, hogy megkötözzük a démonokat és a pokolba vessük őket. Sőt, azt is állította, hogy mindig is ezt kell tennünk. De vajon ő honnan tudta, hogy megvan erre a hatalma? Onnan, hogy egy ördögűzés alkalmával egy démon elárulta ezt neki. Jaj, ne vessz engem a verembe! Tényleg, megvolna rá a hatalmam? A démon pedig igennel válaszolt. Igen, van rá hatalmad, úgyhogy kérlek, ne tedd meg. Ez a tanítás tehát egy démon szavára épül. Na már most, ha a sátán hazug, sőt minden hazugság atya, akkor bizonyosan a démonok is hazudnak. Hogyan alapozhat valaki egy egész tanítást egy démon szavára, akinek alaptermészete a hazudozás? Látjátok már, hogy milyen könnyen letérhet az ember a helyes útról, és másban kezdi keresni az igazságot Isten igéje helyett. Mi köze a szalmának a tiszta búzához? Így szól az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pörőj. Ezért rátámadok az olyan profétákra, akik egymástól lopkodják igéimet. Így szól az Úr. Rátámadok az olyan profétákra, így szól az Úr, akik csak a szájukat jártatják, és azt állítják, hogy ez kijelentés. Rátámadok az olyan profétákra, akik hazug álmaikat beszélik el, így szól az Úr, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig nem én küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek, így szól az Úr. Mikor pedig megkérdez téged a nép, vagy a próféta, vagy a pap, mondván, micsoda az Úrnak terhe, akkor mondd meg nékik azt, mi a teher? Az, hogy elvetlek titeket, mondja az Úr. Amely próféta vagy pap vagy közösség azt mondja, ez az Úrnak terhe, meglátogatom azt az embert és annak házát. Kiki ezt mondja az ő barátjának, és kiki az ő atya fiának. Mit felelt az Úr? És mit szólt az Úr? És az Úrnak terhét ne emlegessétek többé, mert mindenkinek terhes lesz az ő szava, ha elforgatjátok az élő Istennek, a seregek urának, a mi Istenünknek a beszédét. Ezt mondjad a prófétának. Mit felelt neked az Úr, és mit szólt az Úr? Hogyha az Úrnak terhét említitek, tehát ezt mondja az Úr. Mivel, hogy ti e szót mondottátok, ez az Úrnak terhe, jól lehet, küldték ti hozzátok, akik ezt mondják, ne mondjátok, ez az Úrnak terhe. Ezért íme én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket és a várost, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem az én orcám elől. És örökkévaló szégyent és örökkévaló gyalázatot hozok tirjátok, amely felejthetetlen. Az összes hamis próféta ezt a kifejezést használta. az Úrnak terhe. Ma is sok olyan emberrel találkozunk, akik ezt hajtogatják. Ó, az Úr olyan nehéz terhet rakott rám, nem tudom, hogyan fogom elbírni. Biztos vagy te ebben? Hiszen Jézus azt mondta, az ő igája könnyű és boldogító. Szerintem inkább az emberek szoktak mázsás terheket aggatni ránk. Gyakran éppen a gyülekezet rak terhet az emberek vállára. Sokszor pedig mi magunk. Ne az Urat hibáztassuk érte. Isten nem fog ránk olyan terhet rakni, amitől aztán idegösszeroppanást kapunk. Isten nem fog ránk olyan terhet rakni, amitől képtelenek leszünk odafigyelni a családunkra, mert annyira idegesek és ingerlékenyek vagyunk a nagy nyomás alatt. Tehát ha ezt nem teszem meg, többé nem fognak hívni. Nem tudom, mit csináljak ezzel a teherrel. Jaj, az Úr terhe! Nem, nem és nem. Ez nem az Úr terhe. Olyas valami ez, amit egy másik ember, vagy te magad, vagy a gyülekezet rakott a válladra. Nem Isten. Hiszen Jézus azt mondja, hogy az ő igája boldogító és könnyű. Egyesek ezt szokták nekem mondani. Nem is tudom, hogyan vagy képes egy ekkora gyülekezetet pásztorolni. Én meg azt válaszolom, hogy én sem tudom. Nem is olyan nehéz ez, nem mázsás teher. Nem úgy járkálok mindenfelé, mint aki egy óriási teher alatt görnyed, és alig bír ki egy újabb napot. Én nem így élem meg. Az ő igája boldogító és könnyű. Nem teherez, mert az ő igája könnyű és boldogító. Sokszor mondtam már, hogy egy kis 25 fős gyülekezetet Prescottban sokkal nehezebb volt pásztorolnom, mint most ezt a nagy gyülekezetet. Ott sokkal nagyobb terhek nehezedtek rám, mint itt. Ez gyerekjáték. Isten tehát azt mondja, hogy felejtsük el ezt az Úr terhe dolgot, mert belefáradt már abba, hogy állandóan ezt ismételgetjük. Inkább azt kérdezd, hogy mit mondott az Úr, vagy hogy hogyan válaszolt neked, de ne emlegessük az Úr terhét. Hogyha az Úrnak terhét említitek tehát, ezt mondja az Úr, mivel hogy ti e szót mondottátok, ez az Úrnak terhe, jól lehet küldték ti hozzátok, akik ezt mondják, ne mondjátok, ez az Úrnak terhe. Ezért íme én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket, és a várost, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem az én orcám elől. És örökkévaló szégyent, és örökkévaló gyalázatot hozok tirjátok, amely felejthetetlen. Szóval én a te helyedben mindenképpen tartózkodnék ettől a kifejezéstől. Ezt mutatta nekem látomásában az Úr. Két kosár füge volt az Úr temploma előtt. Ezután az történt, hogy Nebukadnezar, Babilónia királya fogságba vitte Konnyáhút, Jojakim fiát, Júda királyát és Júda vezetőit, meg a mesterembereket és a városépítőket Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilóniába. Nebukadnezar első látogatása alkalmával még nem pusztította el a várost, csak foglyokat ejtett és elvitte a kincseket. Az első hullámban fogságba hurcoltak között volt Dániel, Sadrák, Mészák és Abednego is. Jojakin királyt is magukkal vitték Babilóniába, helyette Citkija lett a király, aki később fellázadt Nebukadnezar ellen, így aztán az visszatért, és akkor elpusztította a templomot és a várost is. Ezt az üzenetet tehát az első fogságba vitel után kapta Jeremiás az Úrtól, amikor Dániát és vele együtt még sokakat, például képzett ácsokat is elhurcoltak Babilóniába. Két kosár füge jelent meg előtte. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek a korai fügék. A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül rosszak. Ezt kérdezte tőlem az Úr. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen rosszak, ehetetlenül rosszak. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr Izrael istene. Ahogyan ezekre a jó fügékre nézek, ugyanúgy nézek jó szándékkal Júda foglyaira is, akiket a kádeusok országába küldtem erről a helyről. Fogságba hurcolták őket, de Isten azt mondja, hogy az ő javukat szolgálta ez, hogy ne kelljen végignézniük az eljövendő szörnyű pusztítást. Dániel, Sadrák, Mészák és Abednego is jó fügék voltak, akiket az első babiloniai megszállás alkalmával vittek fogságba. Jó szándékkal tekintek rájuk, visszahozom őket ebbe az országba, felépítem és nem rombolom le, elültetem és nem gyomlálom ki őket. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. És arról is olvashattunk már, micsoda bizonyság volt Dániel, Sadrák, Mésák és Abednego Babilóniában. De amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenül rosszak, mondja az Úr, olyanná teszem Citkiját, Júda királyát, vezető embereit és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradtak ebben az országban, meg azokat is, akik Egyiptomba települtek. Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára. Gyalázzák, csúfolják, gúnyolják és ócsárolják őket minden helyen, ahová szétszórom őket. Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsájtok rájuk, amik csak el nem tűnnek arról a földről, amelyet nekik és őseiknek adtam. Itt két csoportot látunk. Elsőként a fogságba hurcoltak csoportját, Dánieléket, akikre jó fügeként utal Isten, és Citkiját embereivel, akik csak rontottak a helyzeten, és akikre pusztulás vár. Ez az ige szólt Jeremiáshoz, Júda egész népéről, Jojakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében. Itt tehát visszaugrunk az időben, mégpedig a Citkia uralkodása előtti időszakba, amikor Jojakim volt a király. Jojakim, aki gonosz király volt, 11 évig uralkodott. Jojakim Jósiás fia volt, aki 31 évig ült a trónon. Jeremiást Jósiás király uralkodásának 13. esztendeiben hívta el Isten a prófétai szolgálatra. Jósiás tehát ekkor már 4 éve halott volt. Ez az ige tehát Jeremiáshoz szólt Jojakim uralkodásának 4. évében, amely Nebukadnezornak, Babilónia királyának első esztendeje volt. Ezt hirdette Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakosának. Ez tehát Jeremiás egy különálló proféciája, amely független a többi proféciától. Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának a 13. esztendejétől fogva, a mai napig tehát 23 éven át szólt hozzám az Úr igéje, én pedig hirdettem nektek, idejében hirdettem, de ti nem hallgattátok meg. Isten tehát Jósiás uralkodásának 13. esztendejében hívta el Jeremiást a prófétai szolgálatra, így Jeremiás ekkor már 23 éve prófétált a népnek. Egyes becslések szerint nagyjából 17 éves lehetett, amikor Isten elhívta Jósiást, mivel pedig már 23 éve prófétált, itt már 40 éves körül lehetett. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a prófétákat, idejében küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. A proféták ezt mondták. Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből. Akkor mindörökre azon a földön laktok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr. Járjatok a helyes úton, és itt maradhattok. Szolgáljátok az Urat, és ő megtart benneteket a földeteken. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek, és ne imádjátok őket. Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgattatok rám, így szól az Úr, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival saját károtokra. Azért ezt mondja a seregek ura. Mivel nem hallgattatok beszédemre, elhozatom Észak valamennyi népét, így szól az Úr, meg szolgámat Nebukadnezort, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiírtom őket, megborzad és felsziszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a vidám örvendezés zaját, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. Itt tehát Jeremiás megjövendöli, hogy a babilóniai fogság 70 évig fog tartani. Dániel kétségtelenül olvasta Jeremiás erre vonatkozó proféciáit, és megértette belőlük, hogy a babiloni fogság 70 évig tart majd. Dániel Isten igéje alapján élte az életét. Megértette, hogy a 70 éves fogság ideje csak nem lejárt, ezért imádkozott az Úrhoz, hogy megtudja, tartogat-e számára bármiféle különleges szolgálatot a nép hazatelepítésében. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. A fogság azért tartott 70 évig, mert előtte 490 évig éltek azon a földön, Józsué idejétől számítva. Isten a törvényében megparancsolta nekik, hogy minden hetedik évben ugaroltassák a földjüket. A hatodik évben gyűjtsenek be mindent, amit csak lehet, és az elég lesz majd a hetedik évben is, de a hetedik évben nem műveljék meg a földet, hadd heverjen az egy ideig parlagon. Bizony ma is egyre inkább rádöbbennek a gazdák, hogy igencsak hasznos dolog ez. Évekkel ezelőtt jártam Kanadában, és az ismerőseim kivittek egy hatalmas gabonaföldre, amelynek nagy része éppen nem is volt bevetve. Azt mondták, hogy most éppen parlagon hagyták a földet, ahogyan a Bibliában is megvan írva, mert utána jobban terem. Persze nem az egész szántóföldet ugaroltatják 7 évente, csak mindig egy részét, de ez is sokat segít, mert utána sokkal jobb gabonát terem. Izrael népe 490 éve élt már a földön, de egyetlen egyszer sem tartotta meg Isten parancsát, és nem ugaroltatták a szántóföldet 7 évente. Így aztán Isten azt mondta, rendben, ha ti nem hagyjátok parlagon, majd én megteszem. Elküldelek benneteket a földetekről 70 évre, így a föld 70 teljes éven át pihenhet. Ha elosztjuk a 490 évet 7-tel, pontosan 70-et kapunk, pont annyit, ahány év pihenéstől megfosztotta Izrael népe a földet. Isten pedig behajtotta rajtuk a tartozást. És nem érdemes bármitől is megfosztani Istent, mert Isten úgy is behajtja, ami jár neki, így vagy úgy. De ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a kádeusok országát bűnei miatt, és pusztává teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami megvan írva ebben a könyvben, amit Jeremiás a népekről prófétált. Ők is szolgálni fognak hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Így fizetek meg nekik tetteikért, amelyeket saját kezükkel követtek el. Babilon tehát megbünteti majd Isten a 70 év elteltével, és kiönti rájuk ítéletét bűneik miatt. Isten ítéletének eszközeként használja majd Babilont Izrael ellen, később azonban Babilonra is kiönti ítéletét. Ezen a ponton nagyot ugrunk az időben, és a nagy nyomorúság jövőbeli időszakához érünk. Ezt mondta nekem az Úr Izrael Istene. Vedd el kezemből ezt a serleget, amelyben a harag bora van, és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. Isten haragjának bora van tehát abban a serlegben. A Jelenések könyvének 14. fejezetében ehhez kapcsolódó igeverseket találunk a 9. verstől. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának poharából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. 19. vers. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és bevetette Isten haragjának nagy borsajtójába, megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki, amely a lovak zablájáig ért 1600 futamnyira. Ez tehát Isten haragjának pohara. Itt pedig Isten azt mondja Jeremiásnak. Igyanak és tántorogjanak eszeveszetten a fegyver miatt, amelyet én küldök ellenük. Elvettem a serleget az Úr kezéből, és inni adtam minden népnek, amelyhez küldött az Úr. Jeruzsálemnek és Júda városainak, királyainak és vezetőinek, hogy romhalmazzá tegye azokat. Megborzad és felszisszen, aki látja, és ócsárolja őket. Így van ez ma is. Inni adtam a fáraónak, Egyiptom királyának, szolgáinak, vezéreinek és egész népének, minden keverék népnek, és útszföldje minden királyának, a filiszteusok országa valamennyi királyának, Askelonnak, Gázának, Ekronnak és az Asdódban megmaradtaknak, továbbá Edomnak, Moábnak és az Ammóniaknak, Tírusz minden királyának, Szidón minden királyának és a tengeri szigetek királyainak, Dedánnak, Témának, Búznak és mindazoknak, akik körülnyírt hajúak. Arábia összes királyának és a keverék népek minden királyának, akik a pusztában laknak, Zimri összes királyának, Élám összes királyának, és Média összes királyának, Észak összes királyának, a közelieknek és a távoliaknak egyaránt, a föld minden országának, ahány csak van a föld színén. Legvégül Sésák királyának is kellett innia. Sésák királya egy másik kifejezés Babilónia királyára. Mondd meg nekik, így szól a seregek ura, Izrael istene. Igyatok, részegedjetek le és hányjatok. Ejtsen el benneteket az elleneteket küldött fegyver, ne tudjatok fölkelni. Ha pedig nem akarják elvenni kezedből a serleget, hogy igyanak belőle, ezt mond nekik. Így szól a seregek ura. Ki kell innotok, mert ha először arra a városra hoztam romlást, amelyet az én nevemről neveztek el, ti talán büntetlenül maradhattok. Nem maradtok büntetlenül, mert a föld minden lakója ellen fegyvert küldök, így szól a seregek ura. Ez a nagy nyomorúság időszaka. Szerintetek, ha Isten megbünteti Izraelt bűneiért, vajon hagyja, hogy mi büntetés nélkül megússzuk? A mi országunk vétkei is nagyok. A mi országunk is elhagyta Istent, a mi népünk is saját élvezeteinek él, a mi országunk is letért az igaz útról. Kitiltottuk az imádságot az iskoláinkból. Az Isten tagadó humanizmus eszméit követjük, és érvényesítjük a bíróságokon és az oktatási rendszerünkben is. Szerintetek ránk nem vár ezért ítélet? Isten azt mondja, hogy vegyétek ezt a poharat, mert nektek is innotok kell belőle. Az egész földnek. Isten ítélete az egész földre eljön majd. Nem maradtok büntetlenül, mert a föld minden lakója ellen fegyvert küldök, így szól a seregek ura. Te pedig profétálj nekik ezekkel a szavakkal. Harsog az ura magasban, mennydörög szent hajlékában, harsányon rákiált legelőjére, az ország minden lakójára. Szőlőtaposok módján kiált, zúgása eljut a föld végéig. Mert pere van az úrnak a népekkel, megítél minden embert, a bűnösöket kardére hányja. Így szól az úr. Vegyük csak észre, hogy mit mond. A bűnösöket kardére hányja. Így szól az úr. De mi van azokkal, akik megigazultak, mert hitüket Jézus Krisztusba vetették? Emlékeztek, mi történt, amikor Isten elhatározta, hogy kijönti az ítéletét Szodomára és Gomorára? Az úr angyalai már útban voltak, de útközben betértek Ábrahámhoz, aki megvendégelte őket, ők pedig elmesélték neki, hogy éppen Szodomába tartanak, mert annyira romlott az a hely, hogy el kell pusztítsák, mert Isten ki fogja önteni rájuk az ítéletét. Várjunk csak, válaszolt Ábrahám. Mi van akkor, ha igaz emberek is élnek Szodomában? Vajon tisztességes dolog lenne elpusztítani az igazakat a bűnösökkel együtt? Talán akadott 50 igaz ember. Az úr így válaszolt. Ha akad a városban 50 igaz ember, megmaradhat a város. És mi van akkor, ha csak 40 igaz ember él a városban? Ha akad 40 igaz ember a városban, nem pusztítom el. És ha 30, rendben van. És ha csak 20, 20-ért sem pusztítanám el. Hadd kérdezzek még valamit utoljára, kérdezi Ábrahám. Mi van a 10-zel? Ó, Ábrahám, legyetek óvatosak a leszármazottaival. Kiválóan alkudoznak. Hiszen tudjátok, hogy nagyon szeretem a zsidókat. Ők Isten népe. Valóban azok, és én nagyon szeretem őket. Szóval az úr megígérte, hogy még 10 igaz emberért is meghagyja a várost. Azt akarod ezzel mondani, hogy Szodoma tovább folytathatja romlott életét, ha akad 10 igaz ember ebben a városban? Így van. 10 igaz ember érdekében Isten már nem önti ki ítéletét a városra. Ti vagytok a föld sója. Jó hatással vagytok a világra. Lehet, hogy az emberek kigúnyolnak és megvetnek benneteket, sőt megbántanak, pedig örülhetnének, hogy még itt vagytok, mert nélkületek már ez a hely sem állna. Isten már kiöntötte volna az ítéletét. Az igazak érdekében azonban még visszatartja az ítéletét. Az angyalok Szodomába érve nem találtak 10 igaz embert, csupán egyet, akinek megparancsolták, hogy hagyja el a halálra ítélt várost, és vissza se nézzen. Azután kivezették Lótot feleségével és 2 lányával együtt a városból. Mivel felesége mégis hátrafordult, sóbálvánnyá változott, így végül csak Lót és 2 lánya menekült meg. Lót volt az egyedüli igaz ember a városban. És vegyük észre, hogy Isten nem öntötte ki rá az ítéletét, hanem kimentette őt a városból, még az ítéletét megelőzően. Péter ezt a példát említi annak alátámasztására, hogy az egyháznak nem lesz része a nagy nyomorúságban. Hiszen az Úr tudja, hogyan mentse meg az igazat, megőrizve a bűnöst az ítélet napjára. Itt tehát az eljövendő nagy nyomorúságról beszél, és elmondja Isten, hogy kardélyre hányja majd a bűnösöket, míg az igazakat kimenekíti ebből a világból, és ez lesz az egyház elragadtatása. Ezt mondja a seregek ura. Indul a vész néptől néphez, nagy forgószél támad a föld végéről. Azon a napon annyi embert öl meg az Úr a föld egyik szélétől a föld másik széléig, hogy nem tudják elsiratni, sem összegyűjteni, sem eltemetni őket, trágyaként hevernek szerte a földön. Jajgassatok, pásztorok, kiáltozzatok, fetrengjetek ti vezetői a nyájnak, mert eljött rátok a mészárlás ideje, összetörtök, mint amikor leesik a drága edény. Nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezetőinek. Hangzik már a pásztorok kiáltása, a nyáj vezetőinek jajgatása, mert elpusztította legelőiket az Úr. Kihaltak a békés delelőhelyek az Úr izzó haragja miatt. Elhagyta rejtek helyét az oroszlánkölyök is, hiszen pusztává lett a föld a nyomorgató kardja és izzó haragja miatt. Eljön tehát a nagy nyomorúság ideje, amikor Isten kiönti ítéletét a földre. De Istennek hála, nekünk az egyháznak nem kell majd átélni ezt a szörnyűséget. A Jelenések könyvének 6-tól 18. fejezetéig terjedő részében részletes leírást találtok erről a 3,5 éves időszakról. Atyám, ismét köszönjük neked, hogy összegyűlhettünk, hogy tőled tanuljunk és tanulmányozhassuk a te igédet. Miközben a te szent lelked a te igéden keresztül megvizsgálja a szívünket és az életünket, kérlek segíts nekünk, hogy ne felejtsük el, amit ma este megmutattál nekünk. Add, Uram, hogy valóban letérjünk a testies útról, és lélekben járhassunk, téged követve, téged szolgálva szeretettel. Hadd vésse most bele a szívünkbe a te lelked, Isten igazságait. Köszönjük, Uram, Jézus nevében. Amen.